Sziasztok! Ez itt a What the Film negyedik adása. Én Bozó Antal vagyok, és itt van velem Fodor Fanni.
Sziasztok!
Szűcs Andra.
Sziasztok!
És Szarka Roland.
Sziasztok!
Ebben az adásban olyan filmeket szeretnénk ajánlani nektek, amelyek elkerülték a hazai mozikat, vagy pedig nagyon kevés ideig voltak a hazai mozikban, viszont online premierjük volt, tehát a saját stúdióik fizetős szolgáltatókon keresztül elérhetővé tették. Így tulajdonképpen mi is meg tudtuk őket nézni, és nektek is bármikor van lehetőségetek erre. Kezdjük is. Az első film, ami még januárban volt a magyar mozikban is, az a The Gentleman volt, az Úriemberek, Guy Ritchie új filmje. Ezt közülünk azt hiszem hárman láttuk.
Így van, legalábbis én biztosan.
Én is.
Igen, én kicsit kalandosan, mert én kisasszonyokra akartam menni, és elnéztem a mozi műsort egy nappal, és közölte a mozi pultos srác, hogy hát kisasszonyok helyet fel tudja ajánlni az Úriembereket 20 perc múlva, úgyhogy megegyeztünk.
Sokan mondták egyébként, hogy a Guy Ritchie-nek ugye óriási, vagy hát nem óriási, de azért egy kisebb buktának számított az Aladdin filmnek a feldolgozás. Őszintén szóval én százszor megpróbálkoztam vele, egyszer sem tetszett, de ez az Úriemberek erre, legalábbis a kritikusok is, és szerintem hogy mi is mondhatjuk azt, hogy ezzel itt tök jól visszahozta az egészet, és ilyen igazi Guy Ritchie is lett kb. Szerintem én így az Uncle embere mellé tudnám besorolni.
Uncle embere második részt.
Igen, az Uncle embereből egyébként szeretnénk egy második részt, ha már itt tartunk. Tehát
nagyon szeretnénk belőle egy második részt, igen.
De addig is az Úriemberek az egy elég jó Guy Ritchie film volt. Az Aladdin az kritikai bukás volt, mert egyébként pénzbe sajnos nagyon-nagyon sokat hozott, úgyhogy a Disney csinálja is majd a folytatásait, de Guy Ritchie-nek jobban örülök, amikor ilyen filmeket rendez, mint amilyen az Úriemberek volt. Nekem is egy kellemes meglepetés volt, amikor láttam a mozikban.
Én ezért örülöttem nél az Úriembereknek, mert nagyon kevesen merik azt megcsinálni, amit Guy Ritchie, hogy már pedig rácsapom a 18-as karikát a filmre, az összes káromkodást, amit szeretnék a filmbe bevállalom, és nem tudom, nem szeretem ezt a szót használni, de talán ez írja le legjobban, hogy egy macsó film lett belőle, hogy kemény emberek keményen beszélnek, kemény dolgokat csinálnak, és ezt nagyon sokan meg akarják csinálni, csak nem merik, mert félnek attól, hogy a durva jelenetek, a káromkodás sok nézőt elvinnének, és Guy Ritchie meg ezt így nem tudom, hogy csak ki tudja zárni, vagy nem is érdekli, de nagyon örülök neki, hogy nem.
Engem igazából a szereplő válogatás az, ami teljesen meggyőzött, hogy a Matthew McConaughey, Corinne Farrell és Hugh Grant is játszanak benne. Ugye Hugh Grantet láthattuk szintén, hogy az Uncle emberében egy kicsit ilyen szentimentális angol ügynököt alakított benne, és itt is egyébként így megvan ez a kicsit ilyen lökött vonal. Corinne Farrell, ő igazából abszolút hozza ezt a poénbombát, szerintem.
És a film fénypontja.
Az biztos. Igen, és akkor Matthew McConaughey igazából játszi ugye a fő gangstert, aki körül így az egész sztori forog, hiszen ugye ő akarja eladni a birodalmát, hát a drog birodalmát, hát most mi más, tehát ugye a fő drogbárót játszik, és tényleg, tehát én is azt mondom, hogy Roland fejezte ki, nagyon jó, hogy ez ilyen tökéletes, ilyen tényleg ilyen kemény fiús film, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztál. Úgyhogy ugye a Charlie Hunnam, ő játsza Matthew McConaughey-nek az ilyen, nem is azt mondom, hogy kifutó fiúját, de az intézőjét, igen, ez a megfelelő szó, és neki is van kiszonyatosan jó jelenetei, úgyhogy engem nagyon megfogott.
Van egy jelenete, ami szerintem a film egyik legjobb jelenete, kettő ilyen van, az egyik ugye a Colin Farrell-el az első jelenet, amikor szerepel, és kioktat egy pár srácot az étterembe, hogy hogyan kéne harcolniuk, hogyha már harcolni akarnak, én utcai bunyom. A másik az a Charlie Hunnamnek az a jelenete, amikor elküldik őt intézni egy ügyet, és egy olyan drogos környékre kell mennie, amit ő nagyon-nagyon utál, mert hogy heroinoznak ott az emberek, és ő max a füvet szívja, tehát a heroinosokat ő mélyen lenézi, és ez kecstelve tudtukra is adja egy elég jó monológban, ami szerintem ott nagyon jól sikerült abban a jelenetben.
Igen, én kicsit szkeptikus voltam még így az első, nem is tudom, 20 percben, mert ugye az kb. Csak így a Hugh Grantnek így az ördögi tervének kezdetének a felvázolása, de utána szerintem én olyan beindult azt, hogy utána meg nem is tudom, szerintem én megnéztem volna, hogy újra és újra és újra.
Egyébként mondtad Roland, hogy azért Guy Ritchie az ilyen szókimondóbb a filmjeiben, és ez számomra is szimpatikusabb benne, viszont azért ennek az új filmjének is voltak negatív hangok körülötte, tehát voltak, akik felrótták neki, hogy elvileg rasszista módon kezel bizonyos dolgokat, például a kínaiakat benne, vagy esetleg a zsidókat. Én ezt személyesen egyébként nem érzékeltem úgy a filmben, hogy kimondottan őket kezelni rasszistán, mert igazából úgy volt, hogy a filmben mindenki a saját népcsoportján belül kicsit sztereotípiákat is hozott, de úgy valamennyire kilépett belőle, tehát a kínai gangster sem jó, nézzétek, kínai gangster volt, meg a nem emlékszem már, hogy hívták, ugye, aki üzletelni akar benne a Garicsivel, és ugye őt rengetegen csak úgy utalnak rá, hogy a zsidó, mert ugye a pénzes gangster, de nem volt ilyen sztereotipizálva szerintem, vagy legalábbis számomra, nem tudom ezt, hogy láttátok.
Hát szerintem Garicsi már meglévő sztereotípiákat használja, nem ő kreálja őket, de engem csak azért zavar ez, hogy én is olvastam ilyen visszhangokat, de a Bluffra sokkal inkább rá lehetne húzni, hogy rasszista meg sztereotipikus, de mégse csinálja senki, mert 99-ben még nem kellett PC-nek lenni, most meg már kellett volna, és szerintem Guy Ritchie pont az ember, akit ez nem fog érdekelni, hogy így reagálták le.
Hát szerencsére azért születnek ilyen filmjei. Semmi baj nincsen azzal, hogy fogadjuk el a másikat, mert persze minden népcsoportnak megvannak a sajátosságai, minden most erről nem fogunk itt prédikálni, de igen, tehát szerintem így jó tulajdonsága az, hogy ő ezekre épít. Most ezt így nem lehet szerintem máshogy megfogalmazni.
Illetve én mindig támogatom azt azért, hogy okay, igen, legyenek képviselve autentikusan a különböző rasszok is a filmekben, tehát ez alapvetően egy jó dolog lenne, hogy most kapnak reprezentáltságot a filmekben. Viszont amelyik világban játszódik Guy Ritchie-nek a filmje, ahhoz nem lenne autentikus, hogyha nem lennének benne néha rasszista kiszólások. Mert egyszerűen kimész az utcára, az a környék, az, ahol ott játszódik, jó, most nem a londoni utcákról beszélek, most akkor az itthoniokról, de a londoni utcákon is része az ottani szubkultúrának, tehát beszélnek úgy egymással az emberek. Ha most elkezdenének nem úgy beszélgetni egymással, akkor az nem lenne hiteles, hogyha most elkezdenék körbejárni ezt a hiszét, hogy akkor mit lehet mondani, mit nem lehet mondani. Jó, igazából akkor megegyeztetünk, hogy ebben a filmben nagyon meg voltunk elégedve, hogy akik láttuk. A másik januári film, ami még a magyar mozikba is eljutott, az az Underwater volt. Roland, akkor át is adom neked a szót, mert mondtad, hogy neked ez a film egy ideig tetszett, aztán volt, ami végül kevésbé, szóval ezt így fejtsd akkor.
Nekem még tetszett igazából, csak voltak olyan elemek, amin szépen elbukott, de mi Tonóval már beszéltünk erről a filmről egész hosszan. Ugye az Underwaternek az alapsztoria egy vízalatti kutatócsoport körül fordul, akik a Mariana-árok mélyére terveznek leesni, és én nagyon szeretem az olyan filmeket, amik nem húzzák az időt, mert nagyon ki tud készíteni, amikor már 40 perc elment egy filmből, és még csak felvezetik a sztorit, és szerintem egy ilyen, hát 10 perc sem telik el az Underwater elején, amikor így mindenféle magyarázat nélkül bekövetkezik a baj, és az egész film alapját az adja, hogy a kutatóközpont, azt hiszem, a reaktorról robban fel, és a Kristen Stewart karaktere és a többi túlélő megpróbálnak valahogy felszínre jutni. Több ponton is meglepett a film, az egyik, hogy Kristen Stewart milyen jó színésznő, hogyha nem a Twilight-ban játszik. Mert igazából sokat elmond róla, hogy elvitte ezt a filmet úgy, hogy T.J. Miller volt mellette. Itt T.J. Miller volt az egyik legnagyobb negatívum ennek a filmnek szerintem, mert nagyon kezdem unni, pedig őt kedvelem egyébként alapvetően, de nagyon unom, hogy minden filmben ugyanazt a karaktert viszi be, amivel befutott a Silicon Valley-ben, és nagyon nem állt túl ennek a filmnek. De meglepően szerethető lett a többi karakter is. Egy nagyon grandiózus sztori lett belőle, amit nem szeretnék spoileresen részletezni, de nagyon meglepett néhány fordulat a vége körül. Az a baj, ami a legjobban tetszett, az spoileresen kéne beszélni, de ahhoz még talán túl friss. Szóval maradjunk annyiban, hogy én azt hittem, hogy ez egy kisköltségvetésű sablonos horror lesz, és nagyon pozitívan csalódtam a végére, és ha ezt a projektet tovább tudják vinni, ami a végére kialakult belőle, ebből még egy nagyon király kis univerzumot is lehetne csinálni.
Igen, az a baj, hogy tényleg nem akarnánk most hosszabban beszélni arról, meg részletesen ismertetni, hogy mi a vége csavar a filmnek, mert szerintem is, ahogy mondtad, elvenne egy nagy meglepetést, meg egy nagy élményt a nézőtől, aki látja, de szerintem érdemes megnézni, azért is, mert ami felé tart ez a film a végére, az egy sokkal több embernek tetsző dolog lehet, és egy népszerű világ épülhet ki belőle, amit filmen még sajnos nem láttunk.
Pedig amúgy rengeteg potenciál van, és nem is értem, hogy miért nem került eddig elő. Ja, és ha meg akarjátok nézni, ne is nagyon keressetek rá, mert nagyjából minden második cikk arról szól, hogy erről a nagy fordulatról kérdezik a rendezőt, hogy ez most mit jelent a jövőre nézve szóval.
Igen, bízzatok bennünk, jó a film, úgyhogy ezt is tudnánk ajánlani.
What the film approved.
Oké, akkor haladjunk tovább februárra, ami még egy picivel a karantén kezdete előtt van, úgyhogy még mindig jönnek filmek a mozikba. Volt nálunk februárban egy eléggé félre sikerült horrorfilm, a Fantasy Island. Nem is szeretnék most rá sok szót fecsérelni, mert igazából én voltam az egyetlen szerencsétlen, aki sajnos ezt a filmet végig szenvedte közülünk. Úgyhogy annyit mondanék.
Tudni kell, hogy közülünk Tonó az, akinek minden tetszik. Szóval amikor Tonó beírta a csoportba, hogy nem tudta végignézni, hogy én élből letaroltam azt a filmet.
Igen, betó. Sajnos. Meg ilyen az előzetes alapján is sajnos ilyen elég Z-kategóriásnak tűnt, vagy nem is tudom. Igen,
már a Rotten Tomatoes pontszám is gyanús volt, de ott lett biztos, hogy erre nincs szükségem.
Jogos.
Egyébként az előzetesét azt simán tudnám ajánlani mindenkinek. Fantasy Island trailer, YouTube-on bárhol rákerestek. Igazából végigmondja kb. A filmet a legutolsó csavar kivételében, hogy mik vannak benne. Mert hogy annyi, hogy oda mennek egy szigetre, ami elvileg teljesíti egy-egy nagy vágyukat, amit ők előre megadtak a sziget vezetőségének, és akkor a sziget az ugye másként teljesíti ezt a vágyukat, mint ahogy ők azt eredetileg várták. Tehát van egy csaj, aki bosszút akar állni a őt suliban szekáló másik csajon, és akkor konkrétan odahozzák a lányt, hogy ő kínoszhassa, csak utólag esik le neki, hogy tényleg az igazi nőt hogy hozták oda, és akkor így gázban meg ilyen izé dolgok. És ezek azok,
nem tudom, hogy azt így hogy tudnák kivesézni, vagy így kifacsarni, hogyha én azt mondanám, hogy én így szeretnék 2 milliárd forintot. Ezzel szerintem nem is tudom, nem tudnának kigyezni.
A sziget, vannak olyan szabályai, hogy csak a szigeten történik meg. Tehát aki azt akarja, hogy újra megkérjék a kezét, mert hogy valahogy amikor cseszte ezt az alkalmat, akkor megkérik a kezét, össze is házasodnak benne, viszont ha elhagyná a szigetet, akkor ez az egész megszűnik. Tehát minden eltűnne. Tehát ez a szigeten kéne maradnod hozzá. Lehetsz gazdag, csak nem fogsz látni soha többé senkit, ott fogsz lakni a szigeten, tehát ilyen dolgok vannak.
Az és ez nem poén, így nem tetszik.
Egyébként én most abban a hibában esek, hogy úgy beszélek róla, hogy ettől még akár szimpatikusnak is hangozhat a film, ne higgyétek el, egyébként egy borzalmasan rossz filmről van szó. Azért, mert ott vannak ezek a tök jó alapötletek, viszont a film az valamiért nagyon feltűnési viszketegségben szenved, és folyamatosan akar valami újabb csavart belerakni, hogy azt hiszed, hogy ez van, de valójában nem így van. És már a végére úgy néz ki, mintha ilyen 6 különböző író egyszerre próbálta volna meg a saját ötletét belerakni. És igazából ugye a Blumhouse-nak volt a filmje, tehát horrornak van eladva, ők ezt gyakran csinálják, hogy nem horrorokat horrornak próbálnak eladni, van, hogy sikerre van, hogy sikertelenül. Én úgy tapasztaltam, meg úgy láttam, hogy kritikai és nézői szempontból is ez egy megérdemelt bukás volt ez a film. És nem csak a hirtelen bekövetkező járványnak köszönhetően. Úgyhogy ezt szerintem több szót nem is érdemel, haladjunk is tovább. Februárban volt még egy Sonic filmünk, ami a magyar mozikba is eljutott. Sonic a sündisznó.
Én őszintén szóval először így nagyon megijedtem, amikor megláttam a plakátot, mert én alapjáraton, mint mesefilm, én szerettem, de ez nekem ilyen a Pikachu film után, ez egy ilyen újabb elcsépelt próbálkozás volt, vagy nem is tudom, úgyhogy őszintén szóval lehet, hogy én előítéletes vagyok, és elutasító, vagy nem is tudom, de én így nem néztem meg ezt a filmet, még a Jim Carrey sem tudott így úgy hatni rám, hogy én erre rászánjam magam, úgyhogy győzzetek meg róla, vagy én nem is tudom, de én nem néztem meg úgy őszintén.
Nézd meg, benne van Jim Carrey.
Tessék.
Meggyőzte.
Jim Carrey.
Kösz.
De amúgy keresetek rá ti is, meg akik majd ezt hallgatják ezt az adást is YouTube-on, hogy Sonic Jim Carrey Dance Scene, ha az a jelenet, amit akkor kiad a YouTube, az nem győz meg, hogy nézd meg a filmet, akkor igazából mindegy is. Ha meg az bejön, akkor a film is be fog jönni.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy ugye a film körül volt az elején, amikor kijött a legelső trailer egy ilyen óriási botrány, mert hát be kell vallanunk, az eredeti dizájnja a Sonicnak, az animációja az eléggé félre csúszott, és inkább volt ijesztő, mint kedves kis karakter. És ugye konkrétan az interneten addig szekálták a stúdiót, amíg úgy nem voltak, hogy oké, akkor az egészet újra. És ez egy hatalmas respekt az egész csapatnak, meg így az animátoroknak, mert konkrétan az egészet újra kellett animálni, újra kellett dizájnolni. Az elején ilyen kis szőrös volt, amiről azt kell tudni, hogy a 3D-ben az ilyen szőröket, azokat nagyon nehéz meganimálni, mert egyszerűen nem lehet tökre élethűen megcsinálni, és azt ugye teljesen kiirtották, mert az újabb már az nem ilyen szőrös, hanem sokkal jobban hasonlít a videójáték karakterre, és sokkal jobb is lett, úgyhogy ezért voltam úgy ezzel a filmmel, hogy amúgy megérdemli, hogy én kifizessem a mozi jegyet, mert az, hogy ezt az egész dizájnt, meg az egész animációt újra csinálták, az egy hatalmas nagy munka, meg elkötelezettség, hogy mégiscsak akkor azért jöjjetek már el megnézni ezt a filmet. Úgyhogy igen.
Meg én bízom benne amúgy, hogy amit a stúdió itt csinált, az később követendő példa lesz, mert ez volt az első olyan alkalom, amikor azt láttam, hogy egységesen senkinek nem tetszett az interneten valami, és nem az volt a reakciója a stúdiónak, hogy úgyis meg fogjátok nézni, hogy senkit nem érdekel, hanem tényleg átdolgozták az egészet, és nem csak az történt, hogy jó, akkor egy-két apró változtatás, hanem tényleg nagyon oda tették magukat, és kicsit sajnáltam is azokat, akik eddig dolgoztak rajta. De ezt nagyon remélem, hogy ezt a titülőt több stúdiós átveszi később. Mert hogyha valami már a trailer idején se jó, akkor valószínűleg nem lesznek duranás belőle. De a Sonicot egyébként, már mint a végleges filmet, ezt én is nagyon kedveltem, pedig úgy voltam vele, mint Andi, hogy nem biztos, hogy ez kell nekem. Egyébként a Pikachu tele van szeretettel, szóval ezt megtámadnám. De meglepően működött a casting is, pedig Jim Carrey kívül nem vagyok rajongója a fontosabb karaktereknek a filmben. De Sonic is teljesen hajazott a videójátékos, ennyire tök aranyos poénak voltak benne. Volt egy ilyen kis családi film beütése is, meg közben én is tudtam élvezni. A másik nagy pozitív csalódásom egyébként a Dora a felfedező film, ami meglepődnétek, hogy mennyire jól szórakoztam, és nekem hasonló kategória a Sonic-kal, sokkal rosszabbat vártam. És
valahogy akkor most ezek a filmek, a Dora, a Pikachu meg a Sonic, akkor így mindegyik sikerült igazából. A Dorát én még nem láttam, de akkor mindegyiket tudnánk ajánlani.
Annyira nem rossz, mint számítottam rá, tehát annyira nem ilyen bamba, bugyuta, úristen, de fú, azért vannak benne egy meredek részek, szerintem, vagy nem tudom, igazából az ment az HBO-n is, de például amikor így erről igazából Doráról tudunk beszélni spoileresen is, de szóval igen, tehát amikor már ott vannak a dzsungelben, és
van benne egy róka.
Igen, tehát az Jézusom, na mindegy, de igen, tehát ez a nem tudom, énekeljünk, meg ilyesmi.
Amúgy a Dorának volt önkritikája, nagyon sok olyan poént nyomtak el, ami a rajzfilmnek a jellegzetességeit figurázta ki.
Hát meg ugye maga a rajzfilm figurái is ugye benne vannak egy jelenetben. Igen, amikor ugye betévednek valami, nem is tudom, ilyen minden növények közé, és akkor ugye a spórája, hogy szétterjednek, akkor ilyen, az ilyen halucinogén reakciót vált ki belülük, és akkor átalakulnak igazából a mese karakterükké.
Igen, de szerintem tök intelligensen felépítette, hogy miért így működik a rajzfilm. Mert van egy rész, amikor Dora megkérdezi a közönséget, mint ahogy szokta, hogy na vajon most hová menjünk tovább, és az apja így megdöbben, hogy kisnagyom, te miért beszélsz magadban? Évek óta ezt csinálod, leszokhatnál. Az ilyen kis kacsintásokat meg tök élveztem.
A Sonic filmben egyébként abban is voltak ilyen kisebb kikacsintások. Én nem vagyok annyira otthon a videójátékban, de többen helyen írták. Tehát hogy nem csak az, hogy jó, akkor most gyűjtögetnél kell ezeket a kis sárga gyűrűket, hanem igazából tényleg így próbáltak átemelni a videójátékból dolgokat, meg ilyen easter egg-eket. Nem tudom, ebben valaki mennyire van így otthon Sonic témában.
Hát voltak. Én sem vagyok a világ legnagyobb Sonic rajongója, de úgy játszolottam régebbi részekkel, és úgy felfedeztem pár utalást, de azért azt hiszem, azt így elmondhatjuk, hogy szinte biztos a folytatás a stávista utáni jelenet alapján, és szerintem az lesz igazán videójáték alapú, mert amit a stávista utáni jelenetben láttunk, az már mind a klasszikus játékos feelinget adta vissza. Főleg, ha behozzák a többi élőlényt, a Knuckles-t, meg a Tails-t, a Sonic barátjait, meg ugye Eggman is felveszi majd a klasszikus alakját, a bajszos, még őrültebb doktort. Mert Jim Carrey ugye itt még csak a kezdetleges alakját alakítja.
Meg itt ugye inkább Jim Carrey, mint igazából. Igen. Szerintem körülbelül az volt, hogy megkérték, hogy előtt tudnád venni ugye a 80-as évek vége, 90-es évek elejebeli énedet, és így akkor leteszünk egy kamerát, és fölvesszük, és szerintem körülbelül ez lehetett ugye a forgatókönyve Jim Carreynek a filmben, és ugye elviszi. Tehát minden Jim Carrey jelenet nagyon jó benne.
Én a Grinchnél leragadtam, hogyha már így Jim Carrey meg ilyenek. Az volt csúcs azóta, én nem is tudom. Meg amit nagyon régóta tervezek, az az egy makulátlan elme örök ragyogása, ha jól mondom.
Azt néztem úgy meg, azért, mert onnantól fogod tudni, hogy Jim Carrey nem csak vígjáték színész, hanem úgy rendes nagybetűs színész.
Jó, Team persze,
Truman Show.
Ja, igen, Truman Show. A Truman Show-t meg a makulátlan elmét, de a Truman Show nekem is a kedvencem a Jim Carrey-től. Meg van most egy sorozata is, de most már így is egy csomó mindenről beszélünk.
Kövi.
Februári filmünk még ezen kívül, amiről egy picit hosszabban beszélünk, mert ezt mind a négyen láttuk, a Birds of Prey, a DC-nek az új képregényes filmje, és én úgy látom a többiek arcán, hogy ők támadással készülnek ellenem, aki ezt a filmet úgy élvezte.
Ezért jó a rádiós formátum, mert egyébként igen, szoktunk grimaszolni, meg ilyesmi, és így, de igen, hát ugye magyarul ragadozó madarak.
Vagy egy bizonyos Harley Quinn csodasztikus felszabadulása. Kérlek, mondd ki a teljes.
Igen, ezt egyszerűen... Várjátok,
kezdjük már ezzel, mert én ezzel tök bekavarodtam, hogy elvileg volt egy ilyen botrány, hogy a Warner szerint azért nem nézték sokan, mert hosszú a címe, és tengerén túl megváltoztatták, Harley Quinn ragadozó madarak volt a hivatalos cím, ami nálunk nem tudom, hogy nem valósult meg, vagy végül sehol, de még mindig ezen a csodasztikus felszabadulás címen fut.
Igen, a mozikba, Amerikába Harley Quinnre változtatták, amit egyébként nem is értettem, tehát ezt tényleg nem tudom, ki kéne rúgni a marketingeseket, vagy akik ezt az egészet ott kitalálták, de egy Harley Quinn film igazából, tehát a Harley Quinn szerepel, és a Harley Quinn végig ott van a filmben, és a csapat, amiből a Birds of Prey összeáll, azok pedig úgy igazából nem tudom, mikor áll össze a filmben, ugye az utolsó 10 percben kb.
Hát a legvégén, igen. És nem volt annyira rossz, mint amennyire rosszra számítottam, és ez azért van így, mert az egész marketingje, a trélertől a címig minden iszonyúan rossz volt. Szörnyű volt. A tréler alapján én úgy voltam vele, hogy ez a világ legrosszabb filmje lesz, amit valaha fogok látni. A címhez visszatérve meg szerintem nem az volt a baj, hogy túl hosszú, hanem az volt a baj, hogy azt senki nem tudja, hogy mi a az a Birds of Prey. De még azt se szerintem, aki úgy nagyjából rendben van a DC filmekkel, és hogyha eleve először az lett volna a címe, hogy Harley Quinn, Birds of Prey, akkor úgy mindenkinek így, ja, oké, ez Harley Quinn. De hogyha csak annyit látsz a címet, és nem olvasod el a kisbetűs részt, hogy csodasztikus felszabadulás, nem tudom mi, akkor fogalmad nincs arra, hogy ez a film miről fog szólni. Főleg, ha megnézed a trélert, akkor meg még jobban nem tudod. Látod benne, hogy vannak benne iszonyú poénok, amik egyébként tényleg a filmnek a legrosszabb poénjai, szerintem volt egy-két olyan vicc benne, ami nagyon jó volt, és jót ütött a jelenetben, de ebből állt az egész trailer poénok, szexi Margot Robbie és fight jelenetek.
Hát igen, tehát amúgy én is azt hittem, hogy úgy volt beharangozva, nem tudom, amikor még ugye a Suicide Squad, vagyis az öngyilkos osztag kijött, ugye már akkor is mindenki nagyon beleszeretett ugye Harley Quinn karakterébe, vagy nem tudom, és akkor az volt, hogy minden liba, vagy nem tudom, ugye annak öltözött Halloween-kor, és akkor hú, de nagy hype-ja volt így az egésznek, és ugye akkor már felmerült, hogy akkor egy önálló Harley Quinn film, és szerintem így azért kavarodtak bele az emberek, mert igen, amit te mondtál fordni, hogy nem Harley Quinn filmként volt feltüntetve, hanem ez a Birds of Prey, és így én is úgy indultam neki, és pozitívan engedtem el ezt a filmet egyébként sajnos, de én teljesen úgy voltam vele amúgy, hogy ugye a Suicide Squad sem volt túl, nem is tudom, meggyőző film, ezt szerintem így bátran állíthatjuk, de...
Furán ejtel a Hanninger keltőt, de jól van.
De jó, igen, most én próbálok szofisztikáltabban fogalmazni, de igen, tehát nekem ez az egész film azáltal, hogy egy őrült nőt ábrázolt, így őrült nő, katyvasz film. Így nagyjából így ezekkel a jelzőkkel tudnám rendesen körülírni, mert nem volt akkora nagy története, hogy az elején még akkor felvezető szakítottak a Jokerrel, és akkor, hogy ő nem is az, hogy önálló álmokfutásba kezd, mert igazából még az sem, de hogy mennyire nincsenek barátai, és akkor ugye az az egész, hogy eddig ugye a Jokernek a védelme alatt állt, és akkor most meg önmagát kell megvédeni, akkor valahonnan szerez magának egy hiénát, meg ilyenek, tehát így olyan dolgok vannak benne, hogy én elhiszem, hogy zakkant, meg kisült az agyam, meg nem tudom, de nekem is kisült az agyam ettől a filmtől egy kicsit. Szóval én nem láttam benne egy azt az építkezést, aminek a végére, aki eljut odáig, hogy hú, akkor ebből lesz egy jó csajcsapat. Mert egyszerűen nem volt meg, tehát az rendben van, hogy akkor meg kellett védeni valakit, és amit itt beszélnék, hogy utolsó 10 perc, de semmi utalás nem volt arra, vagy volt, hogy ezek a szálak majd összefutnak, de így ilyen tessék-lássék módon ez a úgyis mindenki tudja, hogy ez lesz, mert a címben benne van.
Igen, meg erre az így a jelen fejlődésére kicsit így visszacsatolva, hogy konkrétan az van, hogy a vége előtt még így ilyen 15 perccel is az van, hogy így kimondják, hogy te egy szörnyű ember vagy, meg ő is mondja, hogy tudom, hogy szörnyű ember vagy, és akkor a végén, amikor meg nyilván akkor az van, hogy a saját bőrét mentve megmenti ugye a kislányt is, így spoiler nélkül, úgyis tudja mindenki, hogy jó vége lesz a filmnek, úgyhogy mindegy, de hogy akkor meg így hirtelen így megvan neki bocsátva minden, amikor konkrétan 5 perccel előtte volt elmondva az, hogy te egy szörnyű ember vagy, és én nem is értettem, vagy hát nem tudom, ez nekem kicsit ilyen erőltetett volt nagyon.
Egyetértek egyébként mindennel, amit így mondtok a filmről, hogy ezek így ott voltak benne, és ahhoz tenném hozzá, hogy szerintem a filmnek ez a katyvasz része, és az, hogy szándékosan ilyen össze-vissza ugrál történetben is, és jelenfejlődésekben is, az szerintem szándékos. És pont azért, amit Andi is mondott, hogy őrült csajnak őrült film. Tehát igazából az egész történetet a Harley Quinn narrálja, és ő is úgy ugrál a narrációba, hogy jó, most én akár ezt akarom elmondani, jó, akkor izé, és ez úgy megy a történet is, ahogy a Harley Quinnnek úgy kb. Az agya működhet.
Jó, de érted, de az a baj, hogy értem, hogy úgy kéne, tehát hogy igen, hogy ez volt a koncepció, de az a baj, hogy tehát érted, azért úgy ülsz be egy filmre, hogy az valami ráció, meg valami linearitás, vagy nem tudom, legyen benne. Oké, okay. Flash forward, meg flashback lehet benne, azzal semmi baj nincsen, de ez igen, ez az agyván belekezdek ebbe is, mert jaj, jó, bocsika, meg nem tudom, tehát így... Yeah. Engem idegesített.
De épp ettől más, mint egy szimpla ilyen film, hogy így oké, most akkor így lineárisan megmutatja, hogy ez van, és néha van flashback.
Jó, de konkrétan már lila volt a fejem tőle, mert úgy felment az agyvizem, hogy egyszerűen nem tudom, én nem tudtam élvezni.
Igen, meg egyébként ez szerintem egy tök jó alapötlet, hogy így az ő agya mentén kövessük a történetet, de ennek szerintem nem szabad rámennie arra, hogy én tudjam értelmezni a filmet, és tudjam követni anélkül, hogy itt 10 percenként össze legyek zavarodva arról, hogy most akkor hol is vagyunk, meg hogy most akkor ő ki, meg miért van vele, meg miért van ellene. És szerintem ez a film nagyon túlzásba vitte ezt, hogy akkor kattant a nő, kattant a storyline, mert én is bekattantam, és emiatt, hogy...
Köszönöm!
Nem tudom, nekem amúgy követhető volt, de jó, akkor Roland, pusztítsd el a filmet.
Zúzd szét!
Szerintem jobb lesz, hogy nem megyek ebbe vele részletesen. Inkább csak azt szeretném kiemelni, hogy a legjobban zavart. Az egyik, hogy ez a film attól függetlenül, hogy rettenetesen buta, és a filmen kívül mindenki tudja, hogy ez egy rettenetesen buta film, nagyon intelligensnek képzelte magát, és engem rettenetesen idegesítettem, amikor úgy próbálta a saját kliséit, nem is tudom kisebbíteni, hogy amúgy így narrációban elnyomott, eldugott poénokat, hogy amúgy tudjuk, hogy ez klisés. Az tök jó, hogy ti tudjátok, hogy klisés, de attól még megléptétek. Volt ez a része, amikor kirúgják a rendőrnőt, és a Harley Quinn közli, hogy hát igen, biztos láttam már rendőrfilmet, csak a kirúgás után kezdenek igazi nyomozásba. Rettenetes nagy poén, csak akkor ne csináljátok tovább, mert ugyanolyan sablonos lesz, mint az összes több ezer rendőrfilm. Csak ez a film valahogy legalább 8 különböző műfajnak a sablonjait tudta egyszerre előni. Meg ami nem tetszett még, hogy olyan túlzó mértékben próbált feminista lenni, hogy az összes férfi karakter, akiket egyébként tök jó színészek játszottak, olyan túljátszásba ment át, még Evan McGregor is pedig tőle nem gyakran szoktuk látni, és Black Mask pedig szerintem a képregényekben az egyik legmenőbb gonosz a Batman univerzumban, és olyan szinten sikerült leépíteni ezt a karaktert, és egy ilyen nevetséges, nőgyűlölő gangstert csinálni belőle. Borzalmas ez a film.
Igen, itt szerintem ilyen cukros bácsi jellege volt, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, és így nagyjából ennyi.
Nem, engem az a jelenet akasztott ki legjobban, amikor közölt az egyik táncos, hogy álljon fel az asztalra, és kezdjen elvetkőzni, és elkezdte levágni a ruháját, és ott annyira kínosan jöztem magam közben.
Az a jelenet, ez szerintem is nem kína a filmben is rosszul van csinálva, de akkor ahhoz hozzá is tenném, hogyha én ha jól emlékszem, az nem is táncos volt, hanem konkrétan az egyik vendége a klubjának. Tehát egy random csaj, aki ott volt a klubjába vendég, az azért, mert nevetett, és ez őt éppen bosszantotta, akkor ő a klubnak a vezető, és ráüvöltött, hogy állj fel és táncolj. Tehát az tényleg egy erőltetett jelenet benne.
Meg nem emlékszem, hogy ez hányos besorolású ez a film. 16-os?
18?
6-os szerintem.
6-os?
Nálunk 16 volt, de Amerikában úgy van ugye a besorolás, hogy vagy korhatárra tekintet nélkül megtekinthető, vagy 13 megtekinthető, vagy R-besorolás, ami nálunk a 18-nak felelne meg, és ez R-besorolásos volt.
Ja, jó, de nálunk ez 16-os volt. Mert ezzel a gonosszal egy-két jelent, ez nagyon nem gyerekeknek való volt szerintem.
Hát törik el néha a filmben embereknek a lábát, így balról jobbról baseball ütővel.
Hát meg vágják le embereknek az arcát, meg ilyenek. Úgyhogy ez nekem kicsit sok volt. Mármint, hogy így gondoltam, hogy ilyen lesz, mert egyébként, ha már egy ilyen gonosz őrült csajról szól az egész, akkor gondoltam, hogy nem csak ő lesz őrült egyedül, de nekem kicsit sok volt ez a gonosz.
Az egész film túl sok, vagy nem tudom, igen, tehát hogy ilyen Jared Leto-s Joker-esen volt túljátszva, szerintem.
Arra jött eszembe, az volt még nagyon kínos, amikor Batman-t meg Jokert is így elejtik egy félmondatban, csak azért, hogy így a basic embereknek, akik nincsenek ebben a DC univerzumban, csak jól hangzott a címe ennek a filmnek, és beültek rá, mondjuk a Margot Robbie miatt. Szépen súlykolják beléjük, hogy amúgy háttal látszik a Jared Leto-s Joker egy jelenetben, mert ugye Jared Leto-val összevesztünk azért, mert lehúzták a Joker miatt, de azért a karakterét megjelenítjük úgy, hogy ne látszon az arca, meg Batman-t is bele nyomjuk 2-3 félmondatba, hogy Batmanről neveztem el egyébként a hiénámat, de semmi szerephez nem jutnak, és ez annyira erőltetett.
A Batman az lehet, igen, bele van erőltetve, viszont a Jokernek az említéseiben én azt érzékeltem, hogy azt szerintem a film részéről egy ilyen pont ellenkezőleg, és nem is az új nézőknek, hanem a már meglévő nézőknek egy ilyen belsős poén, hogy ahányszor ugye arról beszél, hogy szakított a Jokerrel, meg ez, meg az van a Jokerrel, az egy utalás arra, hogy igen, mi is tudjuk, hogy kirúgtuk a Jared Leto-t, és hogy most emiatt nem tudjuk szerepeltetni a filmben. És ezt így többször visszautalnak rá, hogy ő kicsoda, ugye megkérdezi egy rajzon a Jokerről, és ja, nem is tudom, hogy ki az, biztos valami hülye gyerek, vagy nem tudom, valami ilyesmit mond rá, és ezen ott szórakoznak.
Oké, okay, ez egyébként vicces lenne alapvetően, de mivel ők castingolták a Jared Leto-t, aztán ők vágták ki a 40 percnyi játékából azt a 32-t, ami elvileg ért is valamit, ezért így nem tudom komolyan menni.
De az ők, az a DC maga, tehát nem ugyanazok a készítők, akik ezt a filmet csinálták, tehát szerintem ezek a készítők szórakozhatnak rajta, mert ezek a készítők azt a másik filmet is nézőként látták, és lehet, hogy nekik se tetszett.
Jó, de most nem fogom egyesével kiválogatni a castet, hogy kit utáljak. A Disney-t is utálom, a Star Wars miatt, nem csak azt a 200 embert, aki felelős a 9 évéért.
A stúdiót lehet
utálni. Igazából szerintem az volt a baj ezzel az egésszel, hogy igen, a végső formátum, tehát hiába lehet valakinek így jó színészi játéka, meg nem tudom, annyira el tudják cseszerinteni így az egészet, mint ahogy a Jokert is ugye sikerült Jared Leto-nak a Jokerét, meg most ezt a Margot Robbie filmet, pedig mindenki tudja, hogy a Margot Robbie eléggé tehetséges, és mégis egy ilyen, nem is tudom, hogy én a helyében így hogy tekintenék erre a filmre, de biztos, hogy egy botlás. Tehát lehet, hogy ő élvezte játszani a szűrült karaktert, és egyébként nem is játszotta rosszul, mert maga a koncepció azért nem lett volna rossz, de valahogy mégis ilyen iszonyatosan szörnyű lett a vége, vagy nem is tudom, a végeredménye, úgy értem.
A Margot Robbie egyébként egészen biztos vagyok, hogy meg van elégedve a végeredménnyel, mert hogy konkrétan producere volt a filmnek, tehát beleszólása volt abban, hogy mi hogy legyen benne. Tehát vannak dolgok, amiket ő akart így, a rendezőnőt konkrétan ő akarta, hogy ez a rendezőnő legyen, mert egyébként ez a rendezőnő a Keti ilyen előtt egy darab független filmet csinált, tehát ez nem is bizonyult annyira jó ötletnek, mert be kellett hívni a John Wick-es rendezőket akció jeleneteket rendezni.
Jó, a John Wick 3 után inkább maradjunk csendben, szerintem.
Na mondjuk, azt meg kell hagyni, hogy az akciójelenetek azok jók nagyon faszák voltak végig a filmben.
Jó, az hibátlan.
Mindegyik igen. Nagyon jó volt. Mondjuk az nekem kicsit már, amikor néztem mondjuk 10 perccel a filmet, és már jött a harmadik olyan jelenet, ami alatt valami popszámban, és akkor megyünk, az már kicsit sok volt. Tehát szerintem ez egy jelzés annak, hogy egy rossz film lesz, amikor az első 10 percben háromnál több popzenés jelenet van a filmben, akkor már nagyon el akarnak takarni hibákat a készítők.
Nekem ott is a túljátszás jött elő, hogy tök jók voltak az akciójelenetek, de Harley Quinn karakterét szerintem nem úgy kéne jellemezni, hogy 35 hátraszálltót meg tud csinálni egy perc alatt, és akkor ő már nagyon kemény csaj, mert olyan mobokat, akiket amúgy együttésből vágtak le, mint valami izraelított videójátékban. A lehető legakrotikusabb módon ütöttek ki, csak azért, hogy jól nézzen ki, és ezt így nem éreztem szükségesnek.
Jó, de hát ezt ismerjük. Ez ilyen tipikus, nem tudom, hiba.
Hát meg ehhez igazából ott, most mivel ez egy ilyen, tényleg egy olyan film, hogy igazából ilyen őrült dolgok vannak benne, meg ilyen semmi realisztikus nincs, ezért ahhoz azt el kell fogadni, hogy igen, Harley Quinn benne lábbal, csípőből lerúg olyan embereket, akik fegyvert rántottak rá, már pedig ugye azt azért úgy kb. Tudjuk még, hogy a fegyverre gyorsabban tüzel az ember, mint hogy a Margot Robbie hozzáérne a mellkasához a lábával, és hasba rúgná. Tehát ez nem így működik egy harcjelenet, mint ahogy itt vannak, viszont jól vannak megkoreográfálva.
De sajnos így ez az egyetlen pozitívum, illetve hát ugye a Margot Robbie játékát azért én így kicsit megvédeném, vagy nem tudom, de így, hogy most megtudtam, hogy ő volt a producer, nem is tudom, hogy ezt így most hogy éljem.
Jó, igazából én nem is akarok hosszabban beszélni, hiszen azért akartam, hogy én nekem tetszett, viszont mivel egyikőtöknek sem, ezért én azt mondanám, hogy akik most így hallgatják az adást, valószínűleg az emberek többségének nem fog, és biztos bennem van a hiba, vagy nem tudom. De hogyha olyan filmet akartok nézni, amiben nem zavar az, hogy ilyen káoszfilm igazából, és szerintem nem úgy káoszfilm, mint a Suicide Squad, hanem annál azért összeszedettebb. Tehát én azt mondanám rá, hogy a Suicide Squad...
Szerintem pont fordítva egyébként.
A Suicide Squadba a káosz az a stúdió bele-bele szólásából lett, itt pedig a káosz az, mivel szándékosan van generálva benne, ezért számomra jobban működött.
De nem az, tehát én azt mondom, hogy a Suicide Squadnak lineáris a sztoria. Ennek a filmnek nem. Tehát itt bele kap részletekbe.
Igen, de a Suicide Squadban is ott vannak ezek a folyamatosan belevágott popszámok. Tehát ott is fél percenként.
De nem is az, tehát én most a storyline-t mondom, tehát hogy az, megvan egy kezdőpont, oké, és az elviszi a végéig, tehát kb. Így tudjuk, hogy akkor majd azzal a boszorkánnyal fognak megküzdeni, és így ennyi. A Margot Robbie az megmegy, oké, megjön valaki, leütöm. Már megint ki akar nyírni valaki, oké, leütöm. Tehát így kb. Ennyi, akkor kis csal lenyel egy gyémántot, ó, akkor azt most így odaadjam, vagy ne adjam, vagy mit tudom én. Tehát így semmi olyan nincsen benne, ami szerintem így bármilyen szinten is úgy építő jelleggel működne, mondjuk, hogy megnézed. Oké, kellnek olyan filmek is, amik csak így kikapcsolják az agyadat, de még egyszer mondom, hogy ez inkább csak felcseszi az agyadat szerintem.
Szerintem szittuk eleget a filmet.
Igen.
Haladjunk tovább. Az utolsó film, ami még nálunk is bejutott a moziba, és amiről egyik adásunkban már beszéltünk, viszont akkor még nem láttuk mindannyian, most pedig igen. Ez a Pixarnak az animációs filmje, az Onward, magyarul Előre, amit Fanni hamarabb nézett meg utána, mint én, úgyhogy szerintem Fanni először mondd el, hogy mit gondoltál róla. Neked is tetszett úgy, mint Rolandéknak?
Igazából rosszat egyáltalán nem tudok mondani erről a filmről, szerintem egy tökéletes ilyen családi film, ami tényleg olyan, hogy a kicsiktől egészen a felnőttekig így mindenki meg tudja találni benne azt, amit keres egy filmben. Az animáció nagyon jó volt, szerintem nagyon szépek voltak a jelenetek, mármint a hátterek, meg a helyszínek, meg kifejezetten tetszett a karakter dizájn, ezek a különböző ilyen varázslatos lények, nagyon aranyosak voltak, mondjuk a főszereplőnek ez a göndörhaj nagyon rettől már kicsit így elegem van, mert körülbelül minden második 3D-s animációs filmben manapság már ilyen a főszereplő, ahol nem lány, ott így néz ki a srác.
Könnyebb amúgy azt animálni? Vagy ennek van valamilyen oka?
Szerintem ez csak egy ilyen stílus, vagy én nem tudom.
Hát igen, mert hogy ugye szegény, tehát hogy még fejlődő korban van, meg nem tudom, és akkor még nem találja a stílusát, és akkor ez tipikus, jó, oké, legyen ilyen kusza haja, meg adjunk rá egy kockás inget, és akkor megvan a tipikus ilyen gyík stílus. Arra
igen.
Nem emlékszem mondjuk, hogy így szemüvege volt-e, vagy
az nem volt, viszont nekem ez már kicsit unalmas, hogy minden filmben így ezzel el van intézve az ilyen underdog karakter, de hát ez szerintem nem veszel a filmnek az értékéből, főleg, hogyha valaki nem lát így minden egyes animációs filmet, ami kijön a mozikban. Viszont ezt szerintem tényleg érdemes megnézni, és maga a sztori is szerintem olyan volt, hogy egy kicsit ilyen, hogy már azért így láttuk egy-kétszer ezt, hogy van egy ilyen küldetés, és akkor a végén el kell érni valamit, és akkor ugye tudjuk, hogy a vége az majd egy ilyen nagyon érzelmes találkozás lesz.
Hát inkább ilyen keserédes, vagy nem is tudom, tehát, hogy van is tanulsága, de ugyanakkor szomorú.
Engem nagyon meglepett, nem fogom elmondani, hogy mi történik, mert nem akarom elszpoilerezni, mert tényleg érdemes szerintem megnézni, de szerintem tök jól volt megoldva, hogy így kicsit így kihagyott a történet, vagy hát így elhallgatott előlünk egy-két dolgot, ami így a végén történt, de viszont szerintem pont emiatt volt így nagyon szép és nagyon meaningful az egész, hogy nem teljesen, mert szerintem nem is kell, hogy mi nézőként ott legyünk annál a pillanatnál, ami ott van. Úgyhogy az még jobban, nem tudom, így feljebb tolta a kedvelési faktort. És hát igen, a maga az egész világ szerintem nagyon különleges volt, nem igazán szoktak a filmekből beszélni erről, hogy a modern technológia meg a varázslat így együtt él, és akkor hogy a különbségek közte meg stb. Meg hát nagyon Dungeons and Dragons-os volt, ugye a tesója a főszereplőnek. Ő egyébként volt a kedvenc karakterem, nagyon imádtam. Úgyhogy tényleg ajánlom. Egy jó nézés volt. Nem bántam meg egyáltalán.
Én sem egyébként, tehát mi ugye még a Rolanddal ugye még a premier előtt láttuk moziban, ha jól emlékszem, akkor így kb. Ez volt az utolsó film, amit még így a nem is tudom, premier meghívásunk okán meg tudtunk nézni. Úgyhogy igen, szerintem cuki volt, nem tudom, én igazából nagyon tudtam, hogy mi lesz a vége. Szóval már amikor ugye az elején ugye felvetődik az, hogy akkor tölthetnek ugye egy napot az apjukkal, akkor én onnantól már tudtam, hogy azáltal, hogy mindegyik ilyen Pixar filmnek van egy edukatív mainstream-ebb oldala, azáltal nekem kiszámítható volt, de ettől függetlenül egyébként így elvesztem, és akkor így a végéhez vezető út, vagy nem is tudom, az ilyen az nagyon aranyos volt, és így tényleg ott még talán fordulatok is voltak benne. Egyszerűen ilyen igen, tehát így visszarepít a gyerekkorba, egyszerűen aranyos, és szerintem felnőttként is akármikor meg lehet nézni egy ilyet. A vége az tényleg nagyon megható, tehát hiába mondom én sejtettem, de attól függetlenül egyébként engem is meghatott, és nagyon aranyos volt.
Én most nem azért mondom be, hogy akkor én most direkt veszekedést szítsak, de én mondtam Andinak is, amikor láttam a filmet, hogy nem akarom feldühíteni Rolandot.
De felfogom.
És ahogy ezt a dühét, hogy ezt a dühét úgy előre csökkentsem, ez én elmondanám, hogy az Onward az szerintem egy nagyon-nagyon jó film. Nekem tetszett. Sokkal-sokkal jobb, mint a Birds of Prey. Tehát én most nem
de.
Azt állítom, hogy most akkor izé, hogy én a Birds of Prey-t szeretem, az Onwardot meg nem. De ti nekem ezt a filmet, és most nem hibáztatásként akarom mondani, de túl hype-oltátok. Tehát én annyira nagyon
csak azt mondtam, vártam,
amikor beszéltetek róla, hogy ez most akkor egy ilyen új megváltó Pixar film lesz, és hogy ez lesz az egyik hatalmas nagy ilyen újításuk és valami. És én ezt azért nem éreztem benne. Tehát egy nagyon aranyos filmnek találom, tetszett. Igazából szerintem az utolsó fél órája az, ami miatt sokkal-sokkal jobb film, mint ami ameddig addig tart, mert onnantól sokkal több érzelem kerül bele. Nekem egy picit azelőtt sok volt benne az üres járat ilyen motorbiciklis tündérekkel, meg nem tudom, amik nekem annyira nem
az olyan
vitték
jó
a dolgot. Vicces volt, csak úgy nem tudom, viszont a karakterfejlődések, ahogy a testvérek ugye úgy egymásra találnak, és úgy most jól fejlődik közöttük a kapcsolat, az már sokkal érdekesebb volt számomra is, és ezt a film szerintem úgy valahogy, nem tudom, úgy hamarabb is elkezdhette volna már ezzel foglalkozni, és kevesebb ilyen mellék dolgot belevinni. A vége...
Hát jó, de a mellék dolgok is ugye, tehát azok alakítják ugye így az ilyen nehézségeket, vagy nem tudom, és ugye azáltal tudnak fejlődni, és azáltal lesznek jobb testvérek.
Az oké, de nekem a például a tündérek azon kívül, hogy aranyosak voltak, meg ilyesmi, azon kívül például nem szolgáltak.
Nem, azok szemetek voltak, de nagyon vicces.
De aranyosan voltak szemetek, tehát ilyen Pixar féle izék voltak.
Jó, hát most mit vársz egy, nem tudom, 10 centis valamit?
Jó, igen.
Hát az, hogy aranyos.
Úgyhogy én azt mondanám, hogy ez egy nagyon-nagyon jó film. A vége miatt azt mondanám, hogy én szívesen újra is nézem sokszor, mert szép vége volt. Bár nem sírtam rajta, az nekem továbbra is a felnek az eleje, meg a kokónak a vége, mert a kokónak a végén mindig sírok. Szerintem
kokón 5-ször minimum.
Úgyhogy, tehát inkább azt mondanám, hogy ahhoz képest, amire a Pixar képes, ahhoz képest ez a film nekem egy picit kevesebb volt azután, hogy nagyon-nagyon dicsértétek. Tehát például egy Toy Story-hoz képest, például egy Nemo-hoz képest.
Én nem szeretem se a Toy Story-t, se a Nemo-t, bocs, úgyhogy én ezért dicsértem ezt a filmet. Sorry.
Jó, oké, de nem tudom. Akkor, tehát azt mondanám, hogy Pixar filmek között úgy inkább középen helyezkedik el, de jó, és szerettem. De több olyan filmet szeretnék látni a Pixartól, mint a Fel, vagy a Coco, vagy az Inside Out.
Jó, ezzel egyetértek.
És például a nyáron érkező filmjük, a Soul, a lélek, a nyáron érkező, tehát ami most már nem nyáron érkezik.
Hanem majd egyszer, ha ezt az egészet túléltük.
Egyszer bemutatják. Az nekem sokkal szimpatikusabb már ugye a trailer alapján is, és jobban várom, mint ezt a filmet.
Bocsánat. Tono, neked van tesód?
Igen.
Akkor nem mondhatom azt, hogy azért nem értetted menni.
Hogy amiért nem sírtam.
Én nagyon kivoltam. Én nagyon kivoltam.
És az a viccom, hogy nekem pláne bátyám is van. Szóval
na.
Nagyon visszafogtam magam, tök fura volt.
Egyébként ebben egyetértek, hogy sokkal jobb lenne, hogyha független filmek elne a Pixar, meg vinné tovább ezt a vonalat, amit mondjuk az Inside Out-tal folytatott a téren, meg a Coco-val. Én annyira nem erőltetném a folytatásokat, már annak ellenére, hogy a Szennél a nyomában is imádtam, meg a Hihetetlen Család 2-t is.
Amúgy jó lesz a Pixarnak a jövője, mert ugye most volt vezetőváltás, és én azt látom a következő projektjeikben is, például ebben a Lélek filmjükben is, hogy meg amúgy ezt ebben a filmjükben is láttam, hogy egy más irányba viszik azért. Tehát kevésbé volt olyan Pixaros Pixar film, mint a Pixar filmek szoktak lenni, úgyhogy azt szerintem egy jó irány. Mármint azon volt részéről, hogy kicsit másfajta hangulatú filmeket is csinálnak. És akkor térjünk át olyan filmekre, amik nálunk már egy-két hétig voltak, azt hiszem, a moziban, és utána már kikerültek, tehát például sajnos nekem sem volt lehetőségem ott megnézni, pedig én igyekszem mindent moziban megnézni. Konkrétan a Dulitult is ott láttam. Mindegy. Abból volt az egyik ilyen filmünk, a The Hunt, Vadászat című film, amit azt hiszem Andi nézett meg.
Így van. Hát most nem azt mondom, hogy egy centet nem adtam volna érte, de a maga így az egész, tehát így az egész filmnek a koncepciója és így a mondani valója az egyébként érdekes, mert ugye az ilyen önelégült elitrétekhez tartozó embereket jeleníti meg, illetve nem is jeleníti meg, mert eléggé kicsit így szerintem a háttérbe szorította őket, de hogy az alapsztori az ugye az, hogy egy ilyen elitemberekből álló társaság vagy csoport, az tart egy vadászatot, tehát ugye ezáltal is beszédes a cím, és összeszednek ilyen teljesen az alsóbb rétegből származó közembereket vagy kisembereket, és rájuk vadásznak, mert hogy az ő életük az is semmit nem ér, és akkor szerintük igazából bele is rondítanak így abba az egész világba, vagy nem tudom, itt ugye az elit irányít, és hogy nem is érdemlik meg, mert igazából tök feleslegesek, tehát hogy semmi produktívan nem tudnak hozzájárulni igazából hogy az emberiséghez. Nem is tudom. Úgyhogy olyan kicsit érdekes volt, kicsit nem, de nem tudtam így annyira hova tenni, még viszonylag friss élmény, mert hogy nem is tudom, néhány nappal ezelőtt láttam egyébként, de furcsa, tehát nekem túl ilyen immediate stressz volt igazából így a kezdése, szóval nem tudom, hogy utána kezdték így kicsit minimálisan kibontani, tehát igazából csak a film második felében derült ki, hogy mondjuk az elején megmutatott üzenetváltás az egyáltalán mi a frász, tehát így fogalmam nem volt róla. A vége az szerintem kiszámítható teljesen, de mondom, tehát így maga a világ, vagy ez az ilyen kicsit ilyen elcsépelt éhezők viadala-szerű, nem is tudom, meggondolás az úgy tudott volna érdekes lenni, meg egy picit talán érdekes is volt, de semmi, tehát persze igazából szerintem csak ilyen picit ellenérzést ébreszt az emberekben, hogy igen, mert ugye az elit emberek tényleg valójában mennyire alábecsülik ugye a kis embereket, akik ugye csak így a megélhetésükért, és valóban van, hogy néha az életükért dolgoznak, tehát így nem is nagyon mutatott be egyébként más társadalmi réteget ez a film. És ugyanakkor meg egyébként nem rossz embereket, tehát nem gonosz embereket választotta ki, nem is az utcán élő, nem is tudom, nagyon-nagyon alja rétegből, hanem igazából mondhatni egy ilyen abszolút középréteget pécéztek ki maguknak, amit én megint csak nem értettem, mert hogyha annyira nagy kontrasztot akart volna teremteni a film, akkor szerintem azért úgy mehetett volna lejjebb is, vagy legalább lehetett volna valami értelme ennek az egész vadászatnak.
Nem akarom azt mondani, hogy most ez a film az egy ilyen hűde hatalmas, nagy zseniális film lenne, de én élveztem egyébként, amit úgy megpróbáltak benne megcsinálni, és én nem feltétlenül értek egyet, hogy csak az elitet mutatja meg ilyen formában, mert azt nem akarom elszpoilerezni, hogy most miért ezeket az embereket válogatják ki, mert az a film egyik nagy csavarja, hogy miért ezeket az embereket válogatják ki. És az például szerintem egy olyan csavar, ami igazából nem annyira kitalálható, hogy mi az indítékuk arra, hogy ezeket az embereket válogatták ki.
De viszont az sem annyira nagy csavar igazából, vagy nem tudom, tehát az is ilyen teljesen ugyanúgy egy síkon működik így az egész.
Igen, de visszaviszi a filmet. Egyrészt ugye, amit mondtál, hogy ugye játszik azzal, hogy az elején is ezt mutatja, de utána nem magyarázza el, hogy mi történt ott, hogy történt ez a dolog, és a végén mutatja meg. Viszont szerintem összekapcsolja azzal, hogy egyrészt az a liberális elit, ugye, akik most őket itt kiválogatták, azok ugye most ilyen nagyon felsőbbrendű módon viszonyulnak az emberekhez, és akkor ez nekik a kritikája a film. Viszont másrészt ezeknek a középrétegben élő embereknek is valamennyire a kritikája, tehát akik pedig mindenért a liberális elitet hibáztatják, mert ugye a tévéből most azt hallják, hogy akkor ez emiatt meg amiatt mind ők okolhatók, és akkor így terjed ez is, hogy ez izé, mert a film amin alapul, hogy emberekre vadásznak, ez egy ténylegesen létező pletyka volt egyébként a konzervatív republikánus oldalon, és ezt parodizálja valamennyire a film, hogy itt meg most ez tényleg egy az évben megtörténik, mert ez most fikció, tehát elképzelni, hogy mi lenne, hogyha ez a hatalmas nagy baromság, amit több ember elhitt annó, ez tényleg így lenne, és akkor tulajdonképpen játszik ezzel a gondolattal.
Igen, ezt akartam mondani egyébként, hogy van egy ilyen paródia jellege igazából az egésznek, pláne a legutolsó ilyen bunyós jelenetnek, most nyilván nem spoilerezzük le, hogy így mi a vége, meg ilyesmi, de igen, tehát ott vannak ilyen jó kis fricskák, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, úgyhogy az így nem rossz, de szerintem ennél több említést nem annyira érdemel ez a film.
Nem hiszem, hogy egyébként most ez egy olyan film lenne, ami úgy nagyon kiemelkedne azokból, amivel most így foglalkozunk. Szerintem, aki szereti az ilyen kicsit humorra vett, de azért erőszakos filmeket, vagy például Roland pont mondta az Underwater-nél, hogy neki tetszik az immediate stress hirtelen kezdés, akkor szerintem neked egyébként ez a film szerintem tetszene. Mind a két oldalt úgy igyekszik úgy parodizálni, és van is egyfajta üzenete, ami úgy elfér egy ilyen filmben, mert nyilván nem tudnak ilyen nagy üzeneteket megfogalmazni egy ilyen fél stílusú filmben. Úgyhogy én azért ajánlanám annak, akiknek az ilyesmi tetszik, de akkor haladjunk tovább egy másik, még a mozikba bejutott filmre, amire hát nem tudom, mennyi szót akarunk pazarolni, de ez a Bloodshot című film. Roland, tiéd a szó, ismertest.
Én a Bloodshotról csak ennyit akarok mondani, hogy senki ne nézze meg, akit nem köteleznek rá. Ennyit szerettem volna mondani. Abban a filmben az egyetlen pozitív az, hogy hamar vége van.
Most egy picit reklámozom a Letterboxd nevű alkalmazást, ahol lehet egyébként filmeket értékelni, illetve bekönyvjelzőzni magadnak, hogy mit szeretnél nézni. És ezt azért reklámozom, mert számon szeretném kérni Rolandon, hogy miért adott ugyanannyi pontot a Bloodshotnak, mint a Birds of Prey-nek.
Wow, le vagyok követve. Hasonlóan borzasztó volt mind a kettő, és semmi újat nem kaptam tőlük. Lényegében 4 órán keresztül szotyiszhattam volna kint a kertben, és ugyanannyi élményt ad nekem, mint ez a két film.
De akkor azt mondanád, hogy a Birds of Prey van annyira rossz, mint a Bloodshot.
Úgy, igen.
Mert szerintem azért ez egy kicsit túlzás.
Csak az a különbség, hogy a Bloodshotról azt hittem, hogy lesz egy ilyen az új halálos irányban részegszerű beütése, hogy amúgy nem is veszi magát komolyan, de sajnos nagyon komolyan veszi magát. A Birds of Prey-nél meg voltak kétségeim már az elején, is sejtettem, hogy rossz lesz, és ezért esett rosszabbul a Bloodshot, mert ezt hittem, hogy ez egy picit legalább szórakoztat majd.
Hát nem tudom, nekem a trailerei nem győztek meg a Bloodshotnak, tehát én is nagyon trash filmet vártam tőle, de nem volt szórakoztató trash film végül, mert Vin Diesel valamiért ezt így nagyon komolyan akarta venni, hogy ő most akcióhős lesz. Úgyhogy, ja. De ne vesztegessünk szerintem annyi szót rám. Ezt a filmet egyikük se ajánlja, még nekem sem tetszett, tehát...
Az már nyomós érv, hogy nem szabad megnézni.
Úgyhogy menjünk tovább. Volt még kettő olyan film, amit végül csak én láttam, úgyhogy ezt inkább csak úgy említeném, mert Andi azt mondta, hogy ő nem is akarja nagyon nézni se az Emmát, mert kosztümös film.
Nem, az, nekem az a bajom, hogy ez az ilyen Jane Austen vonal, vagy nem is tudom, ez tőlem annyira idegen, hogy ne haragudjatok, én ilyen, mondom, nekem vannak elveim, nyilván ezeket meg lehet szegni, még ilyesmi, de ez a film valahogy így az előzetese alapján nem fogott meg egyáltalán. Ez az ilyen ármánykodás, meg nem tudom, és akkor ilyen kerítőnős vonal, meg nem is tudom még mi volt benne. Ez nekem nem volt elég ahhoz, hogy megnézem.
Én annyit mondanék a filmhez, hogy én megnéztem, nem szeretem önmagában a kosztümös filmeket, a Jane Austen könyvadaptációkat azokat szoktam szeretni, az Emma az nekem tetszett, szerintem egy ilyen végtelen aranyos kis semmiségfilm volt, tehát tényleg az, hogy aki szereti a műfajt, az nyugodtan nézze meg. Mint film jól néz ki, tehát nagyon szépek a képei, nagyon jók a beállítások, a színvilága, a színészei, Anya Taylor-Joy eddig is az egyik szerelmem volt, de ezután a film után még inkább, úgyhogy tudnám ajánlani ezt a filmet, ha valaki a kosztümös filmeknek rajongója. A másik film, amit pedig egyáltalán nem tudnék ajánlani, az az I Still Believe című, nálunk szerencsére a mozikat egy az egyben elkerült, és csak online forgalmazásba felkerülő film volt, ami hasonló ahhoz a filmhez, amit még láttunk egyszer, az a német vörös pöttyös könyvfilm feldolgozáshoz, ami még két adással ezelőtt volt, nem is emlékszem már a címére.
Közel a horizonthoz?
Közel a horizonthoz, az volt, az igen, köszönöm.
Szívesen.
Annyi a különbség, hogy itt most zenész csávó van, aki kergeti a karrierjét, és van egy lány.
Nem, annyi a különbség, hogy itt most a csaj a beteg.
Igen, itt most a csaj lesz beteg, és van egy zenész csávó, akivel összejön. És annyi a különbség, hogy ez a film, ez nem csak nyálas is, és már amiatt taszító, hanem pluszba még
kicsit ilyen
propaganda módon próbálja úgy beleverni az emberbe a vallásosságát. Tehát nem is az volt a problémám a filmben, hogy vallásos, mert oké, a vallás az egy tök érdekes téma is lehet filmekbe, és szerintem nincs is annyira nagy térengedve neki Hollywoodba jelenleg. Viszont ez a film, ez konkrétan azt akarja állítani, hogy ki lehet gyógyulni betegségekből, hogyha hiszel. Ami szerintem egy rossz üzenet.
Jó, volt egyébként erre más példa is, ahol így hasonlóképpen fogalmaztak. De egyébként az valóban jó volt. Tehát annak így az volt az alapkoncepciójuk, az a baj, nem tudom, hogy ki játszott benne. Na mindegy. De hogy ott is egy kislány volt rákos, és beleesett egy, nem is tudom, árokba, vagy valamit. És ott például ennek köszönhetően, tehát hogy a szülei annyira rimánkodtak és imádkoztak, hogy végül ott is igazából az üzenete a filmnek, hogy a hit erejével gyógyult meg a lány, de hogy így elmesélted, nem ennyire, nem is tudom, túltolva mutatja be ezt az egészet, hanem úgy teljesen normális köntösben.
Hát ez a film konkrétan a végére kiírta egy honlapnak a nevét, ahol keresztény lelki segélyt lehet találni. Szóval ez olyan fajta szinten túltolt film volt, úgyhogy ez nem tudom, miért létezik igazából ez a film, de jó, akkor menjünk tovább. Rövidebben beszéljünk még két filmről. Az egyik az a Nyelés lesz, az Follow, ami nálunk majdnem bejött már a mozikba. Mi kaptunk is róla egy meghívást sajtóvetítésre, csak végül az elmaradt. Konkrétan azt hiszem csütörtökön lett volna a sajtóvetítés, és szerdán lett bejelentve, hogy ez az egész így
igen.
Történik meg. Viszont akik elmentünk volna rá, Andi meg én, mi nem néztük ezt a filmet, szóval akkor oszd meg velünk, hogy mit gondoltál róla.
Hát nekem alapjárat az egésznek az elgondolás, ami szerint ugye egy éppen várandós nő igazából a rajszögön keresztül, nem is tudom, az elemen át igazából mindent lenyel, ugye azért is Nyelés a filmnek a címe. Nem tudom, eléggé agybeteg egyébként, mert nem is tudom, hogy fogalmazzam, de én előzőleg már láttam egyébként ilyen dokumentum filmeket, hasonlókat, amiben egyébként pont ezt a problémát taglalták, és én nem gondoltam volna, hogy ez így odáig el fog jutni, hogy egy önálló filmet is csinálnak róla. De ott is egyébként, ugye meg ebben a filmben is ugye földet is eszik a nő, és tényleg mindent. Viszont tehát ez ugye azért veszélyes, mert nem tesz különbséget mondjuk a nagyon éles tárgyak között, tehát mint az, hogy lenyel mondjuk egy gombos tűt, tehát az most, hogyha lenyel valaki egy üveggolyót, golyót, persze ezt a kisgyerekek is lenyelik, most szépen szólva keresztül megy rajtuk, és nem lesz tőle semmi bajuk, de itt igazából ugye kórházba is kerül a csaj, mert elkezd olyan tárgyakat lenyelni, ami hát így nem éppen testbarát. Igazából ugye már a film elején is lehet érezni, tehát egy ilyen nagyon erőltetett perfekcionizmust ábrázol az egész történet, hogy minden rendben van, mert a házasság ugye egy jó módú fiúhoz ment hozzá, akkor a szülők is érezhetően kicsit ülnek a lelkükön, és mindenáron irányítani akarják, vagy befolyásolni akarják így az életüket. Ez számomra egy abból derült ki, amikor mondják, hogy ja igen, mert ugye vettek nekik egy házat, tehát hogy azt is megszabják, hogy hogyan éljenek, hogy hol éljenek, ez így elég érdekes, és akkor szépen lassan igazából kiderülnek sötétebb, hát kevésbé tökéletességre hajazó információk így a nőnek a múltjából, aminek hatására egyébként talán ugye ez egy pszichés betegség, amiről így beszélünk, az evés zavar, igazából píká, ha jól ejtem, így mondják.
Igen.
Tehát, hogy a píka, mint betegségnév igazából, ami a magában sóvárgást jelent, és ugye itt is a nő az végül is azzal akar betölteni valami űrt, illetve még az anyós ad neki egy önfejlesztő könyvet egyébként, amiben így azt tanácsolja neki, hogy próbáljon ki minden nap valami újat, és akkor a csaj az meg tök boldog, hogy ő most éppen lenyelt egy gombos tűt, hát ezt így annyira nem tudtam hova tenni, de biztos ez is egyfajta sikerélmény egyeseknek. Úgyhogy másfél óra, szóval hál' Istennek legalább így nem húzták túl. A vége, így azt beszéltük a Tónóval, hogy nem teljesen volt így számunkra világos, hogy egyetlen hogy lehetséges, vagy lehetséges-e. De ezt így igazából majd aki megnézi meg, akit az érdekel ez a téma, az majd döntse el maga, és akkor maximum elmagyarázzátok nekünk, mert mit tényleg nem tudtuk hova tenni, de nagyjából így most mondhatnám, hogy nem szól másról, mint sem arról, hogy a csaj az itt tényleg bekapkod random éles tárgyakat lenyel, és akkor az hú de jó, de a pszichológiai hátterét is ennek az egész kialakulásnak, vagy a folyamat végül menetelén neki kicsit megpróbálja feltárni a film, és a főszereplőnek egyébként ez az ilyen kicsit statikus és ilyen kibillenthetetlen nyugalma is igazából felborul a film végére.
Igen, igazából szerintem azért is volt érdekes a film, mert nem konkrétan csak a betegségre ment rá, hanem próbált egy picit foglalkozni azzal, hogy hogyan alakulhat ki egy ilyen betegség.
Hát a miért?
Igen. Tehát a pszichológiai hátterével, és ugye hát szó van arról is, hogy az a házasság, amiben él, az inkább egy ilyen kirakat házasság, tehát a férje az nem foglalkozik vele, inkább csak ilyen trófea feleségként tartja és hanyagolja.
Igen, inkább csak birtokolja. Igen.
Mintha már csak azért tartaná be, hogy éppen most terhes a gyerekükkel, igen. És akkor így mutogatja a családjának, meg vannak ilyen jelenetek, ahol így beszélget a családjával, és mintha ott se lenne a nő, hanem tulajdonképpen csak úgy ott úgy jelen van.
Igen. Hát mert végül is én azt vettem észre, igen, hogy ez a, tehát jól mondtad, ilyen trófa a feleség, meg hogy ez a saját is így mindent kipipál az életében. Jó munkahelye van, mert ugye a családi bizniszt végül is relatíve azt hiszem, hogy átadták neki, akkor ugye gazdagok, van egy szép otthonuk, van egy szép felesége, aki ráadásul babát is vár, tehát így szépen sorban igazából mindent kipipálgat a listáról, amiről úgy azt gondolja az ember is, hogy akkor ettől most ő majd boldog lesz, ha ez a lista ez így teljességében tényleg így teljesül.
Igen.
De hát ugye így azt mutatja be a film, hogy hát mégsem. De ennyire egyébként nem menjünk át ilyen pszichologizáló elemzésbe. Szerintem így ezt jelenti, tényleg másfél óra egyszer meg lehet nézni, szerintem. Tehát én nem nézném meg újra és újra.
Nem akarnám újra nézni én sem, mert nyomasztó film, tehát egy elég nyomasztó film, de érdekes, és körüljárja tényleg ezt a betegséget.
Rossz nézni. Hát összeszorult a torkom, miközben néztem.
Főleg, hogyha zavar, hogyha a rajzszögeket, meg könyvoldalakat nyeldes valaki így fél percenként.
Hát igen, megevett egy ilyen kis, nem tudom, novellás kötetet, vagy azt mondom, vacsorára, tehát így tök jó.
Én még annyit akartam, hogy a Hayley Bennett, ugye, aki a főszerepet játsza, és őt nem nagyon láttam eddig olyan szerepben, ahol így nagyon színészi feladatokat bíztak volna szegényre. Ez nyilván a kasztingosoknak is a hibája, mert őt mindig csak inkább pont ilyen kirakat szereplőnek kasztingolták filmekbe, például a Lánya vonatomba ő volt a meggyilkolt feleség.
Igen, ott ilyen cicababa szereplőt játszik, de erre a szerepre például szerintem vagy direkt, vagy arról én nem olvastam, hogy fel is hízott mondjuk. Igen. Tehát jóval nagyobb darab, mint a Lánya vonaton című filmben.
Igen, vagy mint a Hardcore Harryben, ahol a főhős barátnőjét játszotta. Itt pedig szerintem abszolút megállja a helyét a főszerepben, sőt, igazából miatta lesz emlékezetesebb a film, mert az ő alakításán nyugszik az
igen,
egész.
Igen.
Oké, és a másik film, ami pedig nem került be a magyar mozikba, viszont az amerikai forgalmazó az online elérhetővé tette különböző fizetős platformokon, ezért nekünk is volt lehetőségünk megnézni. Az a Way Back című, igazából leginkább Ben Affleck projekt, mert rá épül az egész film, illetve arra, hogy ő kvázi egy picit szembesülve a saját múltjával is egy alkoholista főszereplőt alakít, akire így rábízzák egy helyi középiskolai kosárcsapatnak az edzősködését. És visszatért Ben Affleck-nek egy másik alkotótársa is, a Gavin O'Connor, akivel a Könyvelő című filmet is együtt forgatták már. Ezt a filmet Roland nézte még meg, úgyhogy át is adnám neki a szót, hogy te mit gondoltál róla. Ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy téged annyira nem nyűgözött le?
Az a baj, hogy én nagyon szeretem a sportdrámákat így a műfőn belül, és hát ez nem olyan bak közé tartozik sajnos. Azt éreztem végig, hogy ez nem is sportdráma akar lenni, hanem igazából egy, nem is tudom, egy ilyen belső megváltás történet, vagy tényleg egy ilyen Ben Affleck, ez vagyok én sztori. És Ben Affleck játéka egyébként teljesen elviszi a hátán, csak fura ezt mondani egy fősre, de már túlságosan ő van nekem a központban. És végig azt éreztem, hogy ez csak azért sportfilm, mert a filmnek a mondandóját tök könnyű belebújtatni a sportba, és igazából ez egy személyi drámaként, amit tök megállná a helyét, csak valamiért így, nem tudom, alibinek használták hozzá a kosárlabdát, hogy hú, egy sportfilmben mennyire könnyű elérni a megváltás, meg a katarzist, és én kicsit erőltetve érzem ebből a műfajba ezt a koncepciót, de alapvetően nem rossz élmény, ajánlanám, hogyha nem lett valaki, de nem az a kategória, amit újra fogok nézni, mint a kedvenc sportdrámáimat. És ez nem azért van, mert alapvetően nem rajongok mondjuk a kosárlabdáját, ez bármelyik másik sportban is ugyanígy félre menne szerintem.
Nekem ez a film olyan volt, mert én annyira meg nem szeretem a sportfilmeket, mint hogyha az a rész, ami engem jobban érdekelt volna benne, Ben Affleck-nek a személyi drámája, az elő elvette volna nekem a szerepet a sport rész.
Nem, szerintem a sportnak ebben nem kellett volna helyet kapnia, mert egy alkoholista férfival, aki bármilyen másik területén az életnek, vagy bármilyen másik munkával éri el azt a hatást, amit itt most a sport által, az ugyanúgy működött volna, csak mondom, én azt éreztem, hogy ki akarták kicsit használni azt, hogy mennyire együtt éreznek az emberek a sportdrámákkal, és megvolt benne minden sportdrámás klisé, de ez tényleg bármilyen másik leosztásban működött volna. Tehát én is így gondolom.
Akkor te is úgy érted, hogy elvette igazából a helyet a Ben Affleck-nek a szerepén.
Igen. Hogy semmi szükség nem volt itt a sportszára szerintem. Tehát ez a Ben Affleck-nek kellett volna, hogy szóljon.
Igen.
Csak így, hogy sportdráma lett, így a sportról se szól annyira, hogy sportdráma legyen, meg Ben Affleck-től se, hogy személydráma. És így a kettő között így kicsit elveszik.
Amúgy ugye az a filmnek a címe, hogy The Way Back, tehát hogy a visszaút, és nem látjuk igazából a filmben, most nem tudom mennyire spoiler, de inkább csak az alkoholizmusáról beszélnek, de nem kap elég szerepet az, hogy hogyan fog ebből ő felgyógyulni.
Nem,
tehát az egész maga a része ugye a film utolsó fél órájába kerül igazából elő. Mint hogyha csak azért rakták volna bele, hogy a Ben Affleck elvállalja ezt a filmet. Hogy amúgy ez egy sportdráma volt, csak hozzátettük ezt a sztorit, hogy akkor eljátszd el a szerepet, és akkor ezzel lehet reklámozni. Úgyhogy nem tudom, egy kicsit nekem is félrement, akkor viszont egyetértünk benne.
Kivételesen igen. Egyébként csoportban már beszéltük is, egy kicsit olyan, mintha a Ben Affleck Good Will Hunting-os karaktere nőtt volna fel, mert ugyanúgy egy építkezésen kiégve félkezében sörre, félkezében cigivel várja, hogy következzen a műszak, és közben dugiban iszik, és olyan, mintha a Good Will Hunting közvetlen folytatása lenne érte.
Akkor végül is nekünk nem tetszett.
Ahogy ezt de... nem mondanám, hogy nem tetszett, mert nem bántam meg, hogy megnéztem, csak szerintem ez egy kiváló film lehetett volna, hogyha vagy ízigvéri sportdráma, vagy személyiségfejlődésre épít főleg, és nem bújtatja sportba, így viszont egy tök átlagos dolog lett mind a két műfajban.
Igen, amúgy nekem meglepően tetszettek a jelenetek a feleségével, és én azt hittem, hogy ez most egy ilyen klisés dolog lesz, hogy oké, most akkor gyászolnak, és akkor így lesznek ilyen unalmasabb részeik, de nekem érdekes volt a dinamikája. Meghalt a fiúk, és akkor a felesége az néha még visszajár hozzám, ugye szétment a kapcsolatuk, és akkor beszélgetnek egymással, és nekem azok a részek jobban érdekeltek, jobban lekötöttek, mint a sport. Na mindegy, és akkor haladjunk tovább egy olyan filmre, ami egy picit még járt a magyar mozikba február második vagy harmadik hetében, azt hiszem. A Láthatatlan ember című horrorfilm, ami a Blumhouse stúdió égisze alatt készült, tehát 50-50% esély volt rá, hogy borzalmasan gyenge, vagy megint egy jó filmet kapunk, mint ahogy az a Blumhouse-nál lenni szokott. Ki hogy érezte?
Én borzalmasnak vártam, mármint a trailer időszakában. Aztán meglettem a Rotten Tomatoes pontszámát, meg hogy mennyire felkapták Redditen. És utána, emlékszem, Tono győzködött minket még egyetlen, hogy nézzük meg moziban, én még ott is szkeptikus voltam. Aztán nem sokkal a felvétel előtt néztem meg, és meglepődtem, hogy mennyire jól sikerült, főleg úgy, hogy még mindig van egy ilyen kis költségvetési beütése, és hogyha ezt olyan büdzséből rakták össze, mint amilyen ennekből gondolom, akkor viszont még egyszer akkor elismerésre ez így sikerült.
Nekem is tetszett egyébként, tehát én szeretem alapjáton a horrorokat, de szerintem ez így annyira nem volt elrugaszkodott, tehát én még kicsit furcsáltam is ezt az ilyen futurisztikus vonulatot, hogy ugye hogyan válik láthatatlanná. De, ja, hát azért így arra emlékszem, hogy volt azért egy-két olyan rész, ahol így picit így hátra hőköltem, mert én ezeket a jumpscare-eket nem bírom. Ez meg ugye tele van vele, vagy nem is tudom. Meg
viszont
ez
ebben minőségi jumpscare-ek voltak szerintem.
Igen, meg ez a paranormal activity beütés is, hogy akkor lehúzza róluk a takarót, meg ilyesmi. Hú, kirázott a hideg.
Meg nagyon szépen játszott a film a hangokkal.
Igen.
Én mondjuk emlékszem, hogy én tök halkan indul ugye a film, és amikor először az első ilyen jumpscare-szerűségnél, amikor csak egy kutyatál csörren a padlón, annyira összerándultam, nem azért, mert ijesztő volt, csak hogy olyan hirtelen hangeffektek nyomottak be, és ez viszont nagyon sokat rányom a jumpscare-re, mert alapvetően a jumpscare-eket ilyen alibi megoldásnak tartom horrorokban, de itt működött szinte az összes.
Igen.
Szerintem jól helyezték el az adott szituációban, tehát nem csak neked volt jumpscare ez a hirtelen hang, hanem gyakran a főszereplő nőnek is. Például itt ugye a kutyatál is, uh-huh. amikor menekülni próbál, és akkor hirtelen zajt csap a film elején.
Igen. Volt ebben ugye ilyen durvább jelenetek, vagy nem tudom, amikor például már kórházba kerül a nő, mert ugye azt hiszik, hogy gyógyós, és akkor képzeli ezt az egészet, és akkor ugye oda is utána megy. Hát ugye most ez nem nagy spoiler, hogyha elmondjuk.
Benne van a trélerben.
Nem az, igen, mert benne van a trélerben, hogy hát ugye a férje az, aki igazából felölti ezt a ruhát. Aztán egyébként van egy csavar a filmben, amiből azt gondolhatnánk, hogy hát mégse, de aztán majd kiderül a végén, hogy igen, vagy nem. Ezt viszont nem mondjuk el. Úgyhogy nekem pozitív csalódás volt, amúgy teljesen.
Én mellé raknám másfél tematikába egyébként a nyelés filmnek abban, hogy úgy beszél egy olyan problémáról, ugye a hanyagolt női szereplők, meg hogy a rossz házasságban élő, elnyomó házasságban élő szereplők.
Hát inkább itt ugye bántalmazott volt. Igen. Csak ugye a nyelésben mondjuk lelkileg, itt meg ugye fizikailag.
Itt meg fizikailag is. Igen. De egyébként lelkileg is, mert ugye jelentben beszél róla a nő, hogy igazából elhitette a férje vele, hogy ő az, aki rosszul gondol dolgokat, meg hogy neki tényleg hallgatnia kéne, és ezt a film egyébként tök jól ábrázolja, mert tényleg úgy mutatja be, hogy most nem az lesz, hogy ezt a témát így úgy járja körül, hogy a nőnek a szemszöge az szembe kerül a férfinak a szemszögével, hanem már a film elején egyértelművé teszi, hogy itt egy pszichopata emberről van szó, ugye a férj abszolút ő a fő ellensége a filmnek.
Igen, ezért nem is érzünk vele együtt
igen,
igazából.
És tudunk szurkolni a főhős nőnek. És akkor még zárásként beszélünk két Netflixes filmről, amit szerintem igazából sokkal több ember tud, vagy akár nézett is már meg eddig, mert nem külön fizetős, hanem előfizetsz Netflixre is ott van. Az egyik a Chris Hemsworth főszereplésével reklámozott Extraction, Tyler Rake, a kimenekítés című film, amit egyébként a Russo testvérek a bosszúállók legutóbbi részeinek, és az Amerika kapitány második-harmadik részének készítői producceráltak.
Ennek ellenére sajnos nem jó. Nagyon nem jó. Pedig Chris Hemsworth-el nekem pozitív előítéleteim vannak, de hát ezt mindnyájan tudjuk, hogy nagyon pozitív előítéleteim vannak. De
visszatérő elemei az adásnak.
Igen, tehát itt végig sajnos a film ezt a jelenet se tudta feljavítani a filmet. Tehát egyszerűen úgy elkezdődött valahol, és egyszerűen így emlékszem, hogy én félbe hagytam egyébként, mert egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy basszus, most tartok ilyen 3-4 óránál, és azt hiszem, hogy talán 2 óra 15 perc a film, tehát viszonylag hosszabb játékideje van, és egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy a maradék időben, tehát a maradék másfél órában még mi fog történni. Tehát, hogy szaladgáltak össze-vissza, lövöldöztek össze-vissza, és így mondtam is nektek szerintem, miközben néztem, hogy nekem ilyen kb. Ilyen videójáték feelingem volt, vagy nem tudom, hogy mész, lősz, és így ennyi.
Igen, és én azt nem értettem, hogy ezt te miért negatívunként mondod.
Mert nő vagyok. Ez nekem nem izgi.
Szerintem szükség van ilyen filmekre egyébként, mert ez egy tipikus azok, amikről már volt szó az adásban, hogy kellnek olyan filmek, amik amúgy nem gondolkodtatnak el, nem kívánnak tőled semmilyen megerőltető gondolkodást, csak nézed, szórakoztat, és 2 órára kikapcsol. Az Extraction pont egy ilyen film, elnyom minden akciófilmes sablont, nyilván nem kell számítani benne semmilyen világmegváltó befejezése, nem fognak utána fórumokat nyitni róla, hogy mit jelentett egy-egy fordulat a film nézve. Szimplán egy nagy költségvetésű akciófilm, amiben szerintem tök jó voltak feljövő az akciójeletek. Nyilván Chris Hemsworth egy kicsit szuperhős.
Alkoholista szuperhős.
Meg videójátékszerűen tényleg minden ellenfél ízire van állítva, és együttés után úgy dönt, hogy ő megadja magát, de mondom, én pont azt kaptam tőle, amit vártam, szerettem volna látni egy látványos akciófilmet, amit nagyon régen láttam olyat, ami látszott, hogy bele van forgatva az az összeg, amit megérdemel. Szerintem működött ez a koncepció, csak nem szabad tőle sokat várni. Bár azt nem értem, hogy miért kell második rész, azt tegyük hozzá, mert már
lesz második rész?
Lesz.
Minek?
Nem értem.
Szerintem egyszer majd szentelünk egy adást a Netflix piaci modelljének.
Indokolatlan folytatásos filmek, sorozatok.
Igen, a piaci modell alatt ezt értettem. Mert beszéltünk is róla külön, úgyhogy ez majd egy ilyen coming soon dolog. Szóval én egyébként elmondtam mindent, amit úgy gondolok erről a filmről, szóval nem is igazán tennék hozzá semmi többet, annyi, hogy szerintem nagyon alul használták David Harbour-t, amit én sajnáltam, mert igazából kapott egy ilyen 10 percnyi szerepet, kb. Azt a szerepet, amit az első pillanattól, hogy feltűnik benne, vártuk, hogy ez lesz a szerepe a filmben. Ez volt igazából a negatívum, meg a folytatás, hogy készül. Az viszont szerintem egy hatalmas respekt a Netflixnek, hogy egyáltalán csinálnak még ilyenfajta akciófilmeket, mert tényleg hiányoznak jelenleg a mozikból. Talán még a John Wick-et tudom ide venni jelenleg a mozikban, amilyen...
Hát igen, tényleg... de annak is a harmadik részével az volt a baj szintén, hogy ez a ment lőtt, és szerintem ezáltal igazán mondom, én is ezt a Chris Hemsworth-os filmet is azért hagytam félbe, mert egyszerűen untam. Tehát idő után persze még úgy fenntartja az ember érdeklődését, hogy hú, oké, jó, de izgi, hogy gyilkolásza az embereket sorjában, de egyszerűen nekem utána már így... Én ezt bőven azt mondom, hogy ha másfél óra lett volna, akkor azt mondom, hogy oké, még a második 3/4 órájának is megadom azt az esélyt, hogy rendben van, megnézem, hát ha még történik valami, de hú, ezzel az extra hosszú játékidővel szerintem indokolatlan volt.
Nekem igazából nem azt élvezett nézni, hogy most akkor embereket ölnek egy filmben. Tehát ez a női feltételezés a férfiak akció nézéséről, vagy nem tudom, de én nem azért nézek akciófilmeket, mert hogy tök jó, hogy ölnek benne embereket. A John Wickben sem azt szeretem, hanem nem tudom, van egy ilyen egyszerű bája igazából. Tehát van egy fős, aki tényleg ilyen...
Amúgy Tonó nem pszichopata, kicsit se.
Nem... Mert hogy van egy ilyen fajék egyszerűségű főhős, akinek tényleg annyi, hogy oké, őt most felbosszantották, vagy van egy küldetése, és akkor most ő egy nagyon speciális, kiképzett katona, vagy valamilyen különleges, nem tudom ki, és akkor ott van ellene az egész világ, itt egy egész város, és akkor mindegyiket legyőzi. Ez nekem olyan, nem tudom, szórakoztató. De nem az szórakoztató, hogy most így embereket gyilkolászik, hanem az egésznek a koncepció, hogy itt egy ember, aki úgy igazából nem szuperhős, de mégis szuperhősként viselkedik egy filmben.
Mint a Jombi.
Szóval, hogyha a John Wick-et szeretitek, és hogyha tetszett nektek a harmadik része, nekem még az is tetszett, akkor igazából ez a film is ajánlható. Írjátok majd alá a Netflix ellenes kampányt, hogy ne legyen második rész, és akkor haladjunk tovább az utolsó filmünkre, ami egy különlegesség. Egy Netflixen elérhető spanyol film, amit a Netflix megvásárolt külföldi forgalmazásra, és így nézhettük meg. Ez a film a The Platform, vagy El Hoyo, ugye a gödör, spanyolul. Nem is értettem egyébként, hogy miért nem ez volt igazából végül a nálunk lévő címe. Hivatalosan horrorként van hirdetve, nem tudom, hogy horrornak mondanám el, de egy elég bizarr és hát komolyabb 18 pluszos film. Fanni, te voltál az első közülünk, aki látta ezt a filmet, úgyhogy mondd el, hogy mit gondoltál.
Hát azt kell tudni, hogy én totál véletlenül néztem meg ezt a filmet egyébként, mert anya csak így random berakta a tévére, mert éppen unatkozott, vagy én nem tudom. Én meg felfigyeltem rá, hogy spanyolul beszélnek, mondom, opa. És... nagyon nyomasztó volt az egész, szóval végig ilyen iszonyú kellemetlenül éreztem magam. Ugye azt kell tudni a sztoriról, hogy ez a lényeg, hogy van a főszereplő csávónk, ő kicsit ilyen geek-szerű alak, és van ez a hely, amit nem is tudom pontosan, hogy hívnak, de valamilyen börtönszerű
de
dolog.
De azt hívták amúgy magyar szinkronban, vagy magyar feliratban gödör volt, hát, tehát elhojó. Nem tudom, hogy tényleg az a magyar
azért nem tudom, megfelelője mert, az elhojónak. Ugye nem a platform.
De hol?
Aha.
Mármint... nem tudom, mi a magyar alakja.
Gödör.
Holnak hívják angol
hát szerintem. Akkor valószínűleg igen. És az a lényeg, hogy emberek párosával így különböző szinteken vannak, és akkor az a lényeg, hogy föntről lefele jön le a platform, amin a kaja van. És akkor ugye nyilván, akik fönt vannak, azok kapnak egy teli asztalnyi kaját, akik meg lejjebb vannak, azok meg csak azt, amit a föntiek hagytak, kvázi. És ugye az van, hogy egy hónapig vannak ezek a börtöntöltelékek egy szinten, és a következő hónapban pedig átkerülnek egy teljesen másik random szintre, lehet, hogy sokkal följebb, lehet, hogy sokkal lejjebb, és ugye a történet elején egy ilyen nagyon-nagyon durván brutális öreg bácsival van együtt az a srác, aki hát nagyon nem százas, mert így el is mondja neki, hogy került be ide, hogy megölt egy embert, és what? Mert ugye a főszereplő srác pedig azért van itt, hogy kapjon valamilyen igazolványt, valami papírt arról, hogy ő ezt a kísérletszerűséget így megcsinálta, és ugye utána ugye abból kezdődik így a fő bonyolodalom, hogy a következő hónapban egy lentebbi szintre kerülnek, és hát nem is tudom. Igazából ezek az undorító, véres egymást szétvágós jelenetek iszonyúan durván vannak felvéve. Nagyon gratulálok azoknak, akik így ezeket a kellékeket csinálták, amik így a véres, meg nem tudom, emberi maradványok voltak már. Konkrétan hány ingerem volt közben, és utána nem is nagyon tudtam menni pár órán keresztül, hogy ezt a filmet megnéztem. De ugye közben meg van egy ilyen főbb sztori, hogy ez a srác meg így meg akarja fejteni így a platformnak a, nem tudom, hogy miért működik így, meg ez egy nyilván egy nagy metafora a jelenlegi világunkra, hogy akik fölül vannak, azok a gazdagok, akik lenne, azok a szegények, és akkor így igazából ezzel szerintem nagyon szépen játszik közben a különböző karakterekkel, mert ugye többször is van, hogy a főszereplőnk kap egy másik cellatársat, és szerintem tök jól játszik ezzel az egész gazdagok szegények ellentétel végig.
Szerintem egyébként a legjobb mondata a filmnek, amit én fel is írtam akkor magamnak, mert külön tetszett, és ami úgy összefoglalja ezt a gazdagok szegények ellentétet, hogy ugye volt egy része, ahol a filmben az volt, hogy akik ugye ott följebb vannak a főhős, az azzal fogja rávenni az alattuk lévő embereket, hogy beosszák az ételüket, hogy konkrétan azt mondja, hogy ha nem osztjátok be, akkor beleürít, és akkor azt kell megenniük. És akkor megkérdezi a másik cellatársa, hogy miért nem lehet a felettük lévőkkel is ugyanezt megcsinálni, hogy ezzel megfenyegetni őket, és akkor ennyit mond rá a főhős, hogy azért, hölgyem, mert felfelé nem lehet, vagy valami ilyesmit. Tehát az, hogy aki feljebb vannak, azokat nem fogja érdekelni, hogy mi van az alattuk lévőkkel. Tehát az, hogy te egyedül esetleg próbálsz tenni valamit, az nem fog változtatni a dolgon. És ez az egész film is ugye azt mutatja be, hogy amiatt működik rosszul ez az egész gödör, ez az egész rendszer, mert mindenki önző, és mindenki saját magát, a saját túlélését tartja szem előtt, és nem foglalkozik a másokkal. Még azzal sem, hogyha esetleg lejjebb volt korábban, és följebb került, akkor sem fog úgy viselkedni, hogy oké, gondoljunk azokra, akik lejjebb vannak, mert hogy ő végre följebb került.
De ez már legelén is elhangzik, amikor nem tudom, hogy ejtik spanyolul, Horánnak talán a főhős, megpróbál beszélni az alattuk lévőkkel, és egy cellatársa figyelmezteti, hogy ne beszéljen velük, mert alattunk vannak, és meg se próbáljon felfelé kiabálni, mert ők meg nem hallgatnak meg minket, mert fölöttünk vannak. És amúgy valahol nagyon szomorú, mert szerintem a legrosszabb dolog, miközben nézed a filmet, az a gondolat, hogy ez valóban így működne, hogy ez ebben semmi fikció nincsen, mert ha hónapokon át éhezne a cellatársad, valószínűleg megpróbálna megölni és megenni, és szinte az a legijesztőbb benne, hogy igazából ez a film semmivel, mondta Fanny, egy undorító volt, ami alapvetően jogos, de szerintem csak pont annyira volt undorító, amennyire kellett lennie, mert biztos vagyok benne, hogy ez ugyanígy zajlana.
Ja, hát igen, természetesen. Meg ez is volt szerintem az erőssége, hogy undorító volt, de úgy volt undorító, hogy reális volt.
Igen, 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 meg nem akarok ebbe belemenni, mert spoileres lett volna, de van egy rész, amikor betekintést nyerünk az alsó szintek az előtörténésekbe is, és szerintem az az igazán megrázó, hogy ott mik történnek, mert ugye láthatjuk a főst is több szinten, és már azt hiszem a 48-on kezdenek, és már amikor olyan 10 párra a feljebb kerül, akkor is látszik a minőségbeli különbség az életükben abban a hónapban. És ami szerintem még nagyon elgondolkodtató, az, hogy a főhős ugye vállalkozott arra, hogy ő ide kerüljön. És az interjú alatt megkérdezik, hogy mi a kedvenc étele, és szerintem ez nem nagy spoiler, mert egész hamar kiderül a filmben, de végül is megtudjuk, hogy fent a 0. szinten működik egy konyha, és mindenkinek, aki jelenleg bent tartózkodik, a kedvenc ételét készítik el, azt ráhelyezik az asztalra, és így küldik le, ami azt jelenti, hogy ha mindenki csak a kedvenc ételét enné meg, amit neki készítettek, akkor mindenkinek jutna elég étel, és már amikor olyan 33. szint körül követjük a Horent, akkor is látjuk, hogy már csak csontokat esznek, meg maradék rizszemeket kaparnak össze, mert mindenki sokkal többet eszik meg, mint amennyire szüksége van, és nem akar azt mondani, mint amennyi belefér, de konkrétan az az érzése az embernek közben, hogy sokkal több energiát fektetnek abba, hogy az alattuk lévőkkel kitoljanak, mint abba, hogy a saját céljaikat elérjék, és szerintem ez az igazán aggasztó a világ működésében is, hogy ha mindenki csak addig enne, ameddig jól lakna, és számításba se venné azt, hogy hogy tud kitolni a közvetlen alatta lévővel, akkor fel ennyi problémánk se lenne, és ebben zseniális ez a film szerintem, hogy erre rámutat.
Igen, abszolút. A filmnek az erőssége szerintem ezekben rejlik, hogy megmutatja igazából jó szimbólumokon keresztül, de teljesen érthető módon ezt a jelenlegi társadalmunk hibáit. És közben igen, egy picit megpróbál az undorítóságával úgy ki is zökkenteni téged.
Meg hát úgy elgondolkodtatni.
Igen. Úgyhogy szerintem ezt a filmet is tudnánk ajánlani.
Nem ebéd előtt, de ezt a filmet is tudjuk ajánlani.
Igen, nem ebéd előtt. Aki esetleg az eltérejel is látta a Sweet Movie-t, annak igazából ez a film már nem sok akadályt jelent.
Biztos egy kis miska, ahhoz képest.
Szóval igazából ennyi lett volna most a filmek, amiket összegyűjtöttünk. Végszóként még annyit, hogy ezek közül melyik lenne az, amit mindannyian a legjobban ajánlanánk, hogyha választani kéne, mik lennének mondjuk hárman.
Az úriemberek? Egyértelműen.
Én a platformot mondanám, mert azt mindenképp látnia kellene szerintem.
Hát én az Onward-ot.
Igen, egyébként az Onward az...
Kicsit békésebb.
Igen. Nézzétek úgy, hogy platform, Onward, úriemberek, és akkor így középen van egy kis nyugvópont.
Igen, így megvan a balansz, hogy nem csömörlötök meg lelkileg.
Igen. Kb. És hát akkor kerüljétek a Birds of Prey-t, mégiscsak ez volt a végső üzenet.
Ez a mai konklúzió, igen, a tanmese.
Viszont a Fantasy Island-et és az Ice-T Believe-et is.
Így van.
Legközelebb is jelentkezünk majd ilyen filmes adással, addigra gyűjtünk újabb filmeket, meg jelent a Tom Hardy főszereplésével a Kapón, ami nem kap ugyan jó kritikákat.
De mi adunk neki egy esélyt, úgyhogy jó lesz.
Többünket is érdekli a film a főszereplője miatt, és valószínűleg fogunk is majd róla beszélni. Úgyhogy ez is várható majd még. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Itt volt velem Fodor Fanni.
Sziasztok!
Szűcs Andrá.
Sziasztok!
Szarka Lolan.
Sziasztok!
És én, Bozó Antal. Sziasztok!